reggeli személy.
Balázs Péter volt uniós biztos van velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kicsit tág a téma, amiről beszélnek, de majd megpróbáljuk szűkíteni. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy Európa hogyan és miként viselkedett részint amúgy az amerikai kapcsolataiban, részint pedig Ukrajna ügyében. Ugye itt volt egy NATO főtitkári javaslat, hogy Amerika szállítson fegyvert, Európa pedig fizeti, ez egy új jelenség, vagy legalábbis új ötlet. De amivel kezdenénk, az a belorusz választások, ugye, ami összefügg azzal, hogy Gulyás Gergely ugye csütörtök délelőtt azt mondta, hogy Magyarország meg fogja vétózni az orosz szankciók meghosszabbítását, és ma ez ügyben összeül egy külügyminiszteri értekező, de lehet, hogy hiába. Mintha az ott történendőket már előre vetíteni az, hogy a belorusz választások utáni európai tiltakozás vagy véleménynyilvánítást a magyarok már megvétózták. Én tudom, hogy ez nem logika kérdése már régen, hanem valamilyen autoriter akaratnak a folyamatos önkiterjesztése, de mi értelme van ennek? Tehát Belarus, mint önálló entitás számít? Nincs már ilyen. Egy oroszok által irányított aprócska állam van.
Ugye Belarus vagy Fehér Oroszország nagyjából akkora állam, mint Magyarország. Egy 10 milliós lakosú ország, közvetlenül Nagy Oroszország szomszédságában, és tulajdonképpen agyon nyomja ugye a nagy szomszéd. Lukasenka elnöknek lehet gratulálni, mert 7-szer választották őt meg elnöknek, csodák csodája, és ami még érdekes, hogy 87 egész valamennyi százalékkal, újságírók arra is felfigyeltek, hogy Putyint is ilyen százalékkal szokták újra választani.
Igen, mert én keveseltem. Tehát, hogy azért
igen, 99-hez igen, voltunk szokva, de hát itt most demokratizálódott az ország. Tehát Európa egyik szörnyű diktatúrája, ahol a nép többször lázadt, kivonultak az utcára, rájuk körték a rohamrendőröket, verték őket, és aki ellenzéki szabadlábon akar maradni, az már elhagyta az országot. Minimum Litvániáig mentek, volt, aki Lengyelországig, és onnan próbálnak valamit szervezni. Na most ebben a helyzetben ugye történik valami a világban, ilyenkor a külügyminisztériumokban is, és az Európai Unió külügyi tanácsában is állást szoktunk foglalni. Tehát megmondjuk, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik, előre viszi a világot, vagy nem, a mi érdekeink szempontjából pozitív, vagy negatív. De ezek az érték alapú állásfoglalások. Közvetlen következményük nincs, mert ez tulajdonképpen az ő belügyük, de azért lehet véleményünk arról, hogy a szomszéd lakásban mi folyik. És ezt a véleményt torpedózta meg sokat szorra a magyar diplomácia, és azt mondta, hogy nem ítélik el, ami Belarusban történik. Hát ez minősíti a nyilatkozót, hogy neki ezek szerint ez tetszik.
De, hogy mondjam, de a magyar propaganda eddig arról szólt, hogy a nagyhatalmak közötti lavírozás az, ami ennek az országnak az érdeke. Most egy pillanatot tegyük félre, hogy ebből mi igaz és mi nem. Milyen nagyhatalomról beszélünk Belarus esetében? Szóval miért kell itt is, már elnézést a kifejezésért, csicskaként viselkedni Putyin iránt, miközben Putyinnak szerintem teljesen mindegy, hogy kivezeti Belaruszt.
Ugye a világ már együtt kezeli Oroszországot és a Belaruszt, és Belarus tulajdonképpen Oroszország politikai gyarmata lett, hiszen emlékszünk arra, hogy amikor Ukrajna ellen megindították a katonai műveletet, akkor is az orosz hadsereg egy része Belarus felől támadott, mert Kijev oda közelebb esik. Együtt nem hívták meg őket például arra a csúcsértekezletre, amit tavaly november 7-én Budapesten tartottak, ez volt az Európai Politikai Közösség, Nagy Európának egy ilyen lazább tanácskozása, két országot nem hívtak meg oda szándékosan, Oroszországot és Belaruszt, tehát együtt kezelik a kettőt. Sőt, a magyar kormányzat is, amikor egy megmagyarázhatatlan könnyítést vezetett be a vendégmunkások belépésére vonatkozólag, ez az úgynevezett nemzeti kártya rendszer, orosz és belarusz munkásokat mentesítettek attól családjaikkal együtt, hogy valamiféle komolyabb szűrésen keresztül kelljen menniük, tehát szinte automatikusan kaptak belépési lehetőséget Magyarországra, amin aztán a nyugat nagyon kiakadt, főleg Schengen, hogy ezen a kiskapun akár kémek, mások is beslisszolhatnak Európába. Tehát nincs itt különbség, nagyhatalomról szó sincs, a nagyhatalom a szomszédos Oroszország, amelyik nagyon szoros ellenőrzés alatt tartja Minszket.
Jó, akkor nézzük a mai külügyminiszteri értekezletet, hogy mire juthatnak. Hát úgy tűnik, hogy sokra nem. Orbán ugye korábban belengedte már azt, hogy meg fogja torpedozni a szankciók meghosszabbítását. Már most, ha jól tudom, ha nem sikerül a hónap végéig meghosszabbítani, akkor a szankciók automatikusan füstbe ment tervként viselkednek, illetve Oroszország visszakapja, vagy visszaveheti azokat a megtakarításait, amiket Európában tart, ez sok milliárd dollár, vagy euró.
No, ez egy napi és nagyon fontos téma valóban. Ugye itt a döntési lánc úgy kezdődik, hogy az első komoly állásfoglalás az uniós nagykövetek heti értekezletén az állandó képviselők tanácsában történik, ezt Korepernek rövidítik, és ott a magyar EU nagykövetnek olyan utasítás volt a kezében, hogy ezt oponálnia kell, elleneznie kell a szankciók meghosszabbítását. Egyedül volt ezzel, és...
Tehát még a szlovákok sem mondták?
A szlovákok se, ugye a szlovákok ilyen félszívvel már támogatják Orbán Viktor, de nem mindig és nem mindenben. Ugye pillanatnyilag a híradások szerint a magyar képviselő emelt vétót, és ilyenkor följebb megy egy szinttel. Na most a következő szint a külügyminiszteri tanács, és az éppen kapóra jön, mert ma lesz külügyminiszteri tanács, minden hónapban van ilyen ülés, ott már Szijjártó Péternek kell állásfoglalnia. Na most ez egy nagy játszma, tudnélék, úgy néz ki, hogy Szijjártó ül az asztal egyik oldalán, és a másik oldalán most vagy 25 vagy 26 külügyminiszter próbálja őt meggyőzni, hogy ne lógjon ki a közös állásfoglalásról. Mert ha nem szavazzák meg, akkor valóban az történik, amit mondott, hogy a január 31-ével lejárnak a szankciók, ezeket rendszeresen meg kell hosszabbítani. Ez egy következő kérdés, hogy igenis van értelmük, sőt egyre több értelmük van ezeknek a szankcióknak, mert az orosz gazdaság egyre több olyan jelet mutat, ami a gyöngülést valószínűsíti, és ezeknek a szankcióknak is fontos szerepük volt ebben. Nos, meglátjuk, ugye ilyenkor két eszköz van a diplomácia kezében, a jutalom és a büntetés. Na most volt olyan konkrét eset, nagyon hasonló, amikor Ukrajna leendő EU tagságáról szavaztak, hogy annak fejében, hogy ne akadályozza a magyar miniszterelnök, akkor már kormányfői szinten ment az ütközet, ne akadályozza a közös állásfoglalást, felszabadítottak uniós alapokat, tehát hozzáférhetővé tettek. Ugye ez történt 23. decemberében. És ez volt az a bizonyos kávézás, amikor megkérték szépen Orbán Viktort, hogy nem akar egy kávét inni, amíg a többiek meghozzák az egyhangú döntést. No, ilyen megoldás is van, és van fenyegetés, büntetés is, nem tudjuk pontosan, hogy mi, de 2024. február 1-én volt egy híres uniós csúcs, amikor előtte képet láttunk, hangot nem kaptunk hozzá, előtte összeültek az unió vezetői. És ott volt a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és ott volt két fontos uniós intézmény vezetője, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetője. És ezek ülték körbe Orbánt, és utána Orbán két perc alatt megszavazta azt, amit azelőtt opponált. Nem tudjuk, hogy mit mondtak neki, az biztos, hogy jutalmat nem kapott, marad a másik lehetőség, valamivel megfenyegették, és ez olyan erős volt, hogy beadta a derekát. Hasonlóra számíthatunk ma is a külügyminiszterin. Tehát én egyre kevésbé hiszek abba, hogy valami jutalommal kecsegtetnék Szijjártó Pétert, holott tudjuk, hogy ez egész arra megy ki, hogy valahogy a magyar kormány hozzájusson a felfüggesztett uniós pénzekhez, mert ezek egyre inkább hiányoznak, és egyre nagyobb a baj. Láthatjuk, ezeket sehonnan nem lehet pótolni, ilyen föltételekkel egészen biztosan nem, úgyhogy ez egy nagy csata lesz, és akkor még van egy föllebbviteli fórum, a kormányfők. Tehát, hogyha a külügyminiszterek nem jutnak dűlőre, akkor a kormányfői tanács elnöke António Costa, aki ugye nemrég óta tölti be ezt a hivatalt, már jelezte, hogy akkor ő kénytelen lesz összehívni egy rendkívüli európai tanácsot, és ott tovább vitatni ezt a kérdést.
Ön tapasztalt diplomata, tehát nem csak jósolgat, ha megkérem, hogy válaszoljon erre, hogy tulajdonképpen mi várható? Tehát Szijjártónak az a dolga most, hogy ő legyen a korbács, és akkor majd jön Orbán, aki esetleg hajlandó lesz kimenni kávézni. De hát miért húznák el ezt? Miért Orbán alázódik meg a végén, és miért nem Szijjártó?
Valóban Szijjártó egy mandátum alapján cselekszik, tehát azt csinálja, amit a főnöke rábízott. Ez a dolga. Most ugye van egy közvetlen, egy rövidebb távú cél, és van egy hosszabb távú stratégia. Rövidebb, az említettük, valahogy kiszabadítani az uniós pénzeket, mert nagy a baj a magyar költségvetésben. Ezt így nem fogja elérni. Tehát egyre jobban ellenáll az Európai Unió nagyon nagy többsége a zsarolásoknak, a vétónak, és pillanatnyilag nincs sok támogatója Orbánnak. Ugye ez a vétó valamit még ért, amit ketten akarták, vagy fenyegettek vele, és a másik Lengyelország volt, a Kaczyński féle rezsim. Ugye akkor, ha Orbán és Morawiecki, akkori miniszterelnök ezt a fenyegetést belengedte, akkor azt azért elég komolyan vették. Fico ehhez kevés, és nem is annyira elkötelezett, mint a Kaczyński volt. Persze, hogy Orbán reménykedik abba, hogy az összebarkácsolt új párcsaládjából majd, hogyha Kikl lesz az osztrák kancellár, ha Babis visszatér cseh miniszterelnökként, akkor már lehetnének négyen. Még az se mutat valami többséget, ilyen hólabda effektus, hogy még sokan csatlakoznak hozzá. Nem, ez mindenképpen egy dacos sarok, amiben egyedül Orbán van, és fél lábbal Fico. Tehát itt van egy próbálkozás. És van egy hosszabb távú szál, ami hát napnál világosabb ma már, hogy amikor a nyugat érdekei szembesülnek a keleti diktatúrák úgymond értékeivel vagy érdekeivel, amit most közvetlenül Oroszország képvisel, de mögötte ott van Kína, ott van Irán, ott van Észak-Korea, akkor az Orbán kormány, pontosan nem tudjuk miért, csak sejtések vannak, a keleti oldalra áll, szembefordul a demokratikus nyugattal, szembefordul a saját szövetségi rendszerével, és egy külső érdeket képvisel, nagyon nyíltan, nagyon harsányan, és nagyon következetesen.
Egy dolog nehezítheti Orbán helyzetét, ezt tudnélik Trump elnök maga, aki nem egészen úgy viselkedik, mint ahogy korábban ezt föltételezték róla, tehát, hogy egy olyan ukrán ellenes álláspontot képvisel, amit képviselt, korábban is, amikor az ukrán elnököt a féle fegyverkereskedőnek nevezte, aki eljön Amerikába és megdobják pénzzel, fegyverrel, és hát ez valami egészen nonsensz, ami itt történik, hanem most mintha mind a két felet zsarolná, Ukrajnát is, Oroszországot is, most éppen Oroszország zsarolása van napirenden, és azt mondja, hogy ha nem fogadja el a békejavaslatokat, akkor szankciókat vet Amerika ki Oroszországra, nem mintha nem lenne elég, de hát ő még megfejelné. Na most ez valahogy nem smakkolhat Orbánnak, úgy tűnik, tehát azért szembe menni nem fog Trumppal.
Hát Trump a nagy ismeretlen ebben a amúgy sok ismeretlenes egyenletben, és a legfontosabb tényező, tudnélék, ugye a világ legnagyobb hatalma, óriási katonai és gazdasági ereje van, a NATO vezető ereje, és hát tudjuk, hogy miért szegeződik most minden szem Trumpra, aki totálisan kiszámíthatatlan. Ezt tanultuk az előző elnökségéből, és ennek a jeleit látjuk most is, néha még inkább, vagy még vadabb dolgokkal hozakodott elő. Nagyon fontos, hogy az amerikai vezetés hova áll. Ebből jelenleg egyetlen figurát látunk a saktáblán, és ez a király, a Trump. Kérdés, hogy Rubio, mint külügyminiszter, mennyiben fogja tudni ezt ellensúlyozni, lágyítani, kiegészíteni, és aztán az adminisztráció és egyáltalán az amerikai hatalmi struktúra, a kongresszus, a hadipar, mások miként fognak ebbe belépni, és valamilyen közös vonalat formálni. Na most, hogy Trump pontosan mit fog lépni, hát azt kíváncsian várja a világ. És ezt a NATO-ban is meg kell majd vitatni. Ő az elszabadult hajóágyú, szokták rá mondani, ugye, hogy ide-oda csúszkál a fedélzeten, és soha nem tudjuk, hogy hol köt ki. Hajmeresztő ötletekben nincs hiány. Tehát nem csak megismétli azt, amit már korábban is csinált, hogy rombolja a nemzetközi rendet, kilép a nemzetközi egészségügyi szervezetből, a WHO-ból, kilép a párizsi klímaegyezményből. Mind a kettő nagyon fontos az egész világ számára, mert egy járványt csak globális szinten lehet kezelni, ezt megtanultuk. Egy általános fölmelegedést csak globális szinten lehet kezelni. Tehát ha ebben az USA nem vesz részt, akár a szabályalkotásban, akár ezeknek a szervezeteknek a finanszírozásában, akkor bizony sokkal nagyobb a probléma, és sokkal több hárul a többiekre. De amivel ugye itt elég nagy megrökönyödést keltett Donald Trump, amikor kezdett átlépni meglévő államhatárokon, és szemet vetett Grönlandra, Panamára, sőt még Kanadára is, ugye ez vagy szörnyű műveletlenség, tehát nem tudja, hogy a világ államokból áll, az államoknak határaik vannak, és ezeket a határokat nemzetközi elismerés teszi oda, ahol vannak, és a nemzetközi problémák ott kezdődnek, hogyha valaki ezeket a határokat kétségbe vonja. Nos, hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy Trump külpolitikája milyen irányba képes a világ sorsát befolyásolni.
Igen, de hát ez a mondat, hogy tudnélik, ha Putyin nem ül le tárgyalni, akkor, és hát egyelőre nem tűnik úgy, hogy le akar ülni, mert nyerésben van, úgy érzi. Akkor szankciókat vet ki rá, az nem találkozik azzal, amit Orbán most éppen a orosz szankciókkal kapcsolatban csinál. Ez nem probléma?
Na most ugye, ha ezt a Budapest felől nézzük, és Orbán politikája felől, ugye ő itt a segédeivel együtt meghirdetett egy olyan érdekes külpolitikai stratégiát, amit konnektivitásnak neveznek. Ez Nyugat-Európában más jelent, ott a hálózatok összekapcsolására szoktuk ezt mondani, tehát konnektivitás az, hogy a vasúthálózatok kapcsolódnak egymáshoz egész Európában, vagy a távközlési hálózatok. Itt valami olyasmit jelent, hogy mi állunk középen, és mindenkivel jóba vagyunk. Na most ilyen nincs. Tehát úgy nem lehet hajlongani, hogy egyszerre mindenkivel jóba van az ember, csapatot és értékeket és célokat kell választani, és odaállni, ahol mások is hasonló célokat követnek. Itt fog bajba kerülni Orbán, mert tudott addig manőverezni, amíg az USA-ban elnökválasztási kampány folyt, és ő valahol a távozó és a jövendő elnök között próbált szlalomozni, és megpróbált ugyanakkor jóba lenni a kínai elnökkel, Oroszországgal, és még jó pár nemzetközi aktorral. Ez nem egy fenntartható pozíció. Tehát valahova állni kell, különösen konfliktus helyzetekben nagyon fontos, hogy egy akkora nemzetközi játékos, mint Magyarország, ugye egy elég reménytelen geopolitikai helyzetben, szárazföld közepébe beágyazva, tengerpart nélkül, sok szomszéddal, 7 szomszéddal körülvéve, és ugye kiszolgáltatva a közép-európai történéseknek, akár klímáról van szó, akár közlekedési hálózatról, akár energiahálózatról. Na most ebben a helyzetben tudni kell a helyünket, tudták is bölcs korábbi politikusok. Ennek a képletnek a megoldása ma az euróatlanti családhoz való szoros kapcsolódás, mert ez véd meg minket, és ez gyarapítja a gazdaságunkat. És ott tudok tulajdonképpen válaszolni a kérdésre, hogy például az USA-Kína versengésben és konfliktus helyzetekben állást kell foglalni. És Trump ezt most valószínűleg ki fogja élezni, és el kell dönteni, hogy akkor Trump nótáját fújja Orbán Viktor, vagy a kínai elnökkel akar jobba lenni, a kettő egyszerre nem fog menni.
Végül is akkor mi a tipje? Belemegy Orbán végül? De mondjuk elhúzzák valamilyen oknál fogva, én nem egészen értem, hogy miért húzzák el egészen egy csúcsig, de mondjuk elhúzzák. És akkor mi várható?
Ő már szenvedett egy-két vereséget.
De bocsánat, csak azért, mert mondta, hogy már jutalom nem nagyon nél. Jutifali, az igen, már nincs.
Az már nincs. Büntetés még lehet, és már korábban fölmerült, hogyha megbontja az unió egységét, magyarul nem szavazza meg most a szankciók meghosszabbítását, akkor arra van más út is, van kerülő út is, tehát jogilag elképzelhető olyan, hogy akkor nincs közös egyhangú döntés, hanem a többi tagállamok közül, aki akarja, 25-26 ezt végrehajtja, de más zászló alatt. Ugye ugyanezt történt egyébként most tegnap, hogy az Európai Unió nem akart egy közös, ez nagyköveti szinten dőlt el, egy közös elítélő nyilatkozatot kiadni a belarusz helyzetről, kiadta Kaja Kallas külügyi főképviselő a saját nevében. És az is uniós állásfoglalás a külvilág számára. Itt is fölmerült már, hogyha Magyarország nem jön, akkor majd a többi tagállam lép, megvalósítja. Politikai gyöngéje az, hogy ez nem egy egyhangú állásfoglalás, viszont keresztül lehet vinni, és működőképes lehet így is.
De ha ez így lesz, akkor ebből mi következik Magyarországra nézve, például nem tartja be a szankciókat?
Az is lehet.
Nem szavazta meg?
Hát már korábban is kilógott, ugye említettem ezt az orosz-belarusz vendégmunkás, igen, vízumot, ott is totálisan kilóg a schengeni rendszerből, nyit rajta egy rést, amit a többiek sérelmeznek, ennek ellenére megteszi. Tehát egyre jobban távolodik a fővonaltól, és nem igaz az, amit éppen Orbán is mondott valamelyik minapi nyilatkozatában, hogy most mi vagyunk a fősodor, mi vagyunk a mainstream. Nem igaz. Nem vesz észre, hogy amióta Lengyelország levált mellőle, amióta ő távozott a néppártból, amióta nincs Angela Merkel mögötte, mint támogató, azóta a pozíciója nagyon meggyöngült. És ebből a pozícióból már nem lehet ugyanazt a vétó stratégiát eljátszani, ami korábban még sikeres volt.
Nagyon nehéz megítélni azt a dolgot, hogy igazából jól játsza a saját propaganda szólamait, tehát hogy azokat adja elő, miközben egyébként pontosan tudja, hogy milyen környezetben van, és hogy mik a mozgási lehetőségei, vagy már valóban elszakadt annyira a valóságtól, hogy az ember előbb-utóbb eljuthat ide, természetesen egy politikus főleg, hogy elhiszi azt, amit a saját propaganda gépezete gyárt.
Hát ugye itt azt a kérdés föl lehet tenni, hogy javult-e, erősödött-e a pozíciója az elmúlt időben. Ugye ennek egyik különleges próbája volt az Európai Uniós elnökség betöltése fél éven át. Hát annak a végén azt tudjuk mondani, hogy nem javult, kifejezetten romlott a pozíciója. Azok után, amiket ebben a minőségében cselekedett. Volt egy reménye, amíg az Európai Parlament összeállt az új fölállásban, ugye ez tavaly júniusban dőlt el, amikor megválasztottuk június 9-én az új parlamentet, és utána ezek fölálltak, és pártcsaládokba szerveződtek. Ott volt Orbánnak egy nagyon nagy akció, rengeteg pénzt is fektetett bele, a mi pénzünket mellesleg, hogy a szélsőjobb pártokat valahogy egy nagy csapattá szervezze. Na most ez nem sikerült. Ez látványosan nem sikerült, mert nem egy csapat lett, hanem a korábbi kettővel szemben három. Tehát most három csapatban sorakoznak föl, ebből ő az úgynevezett Patrióták Európáért csapathoz tartozik, ami számszerűleg elég mondjuk jól alakult az ő szempontjából, mert a harmadik helyre sorolt be az Európai Parlamentben, ugye továbbra is a néppárt a legnagyobb, a szocdemek a második, és ez bejött ez a patrióta dolog a harmadik helyre. Ott vannak neki elbarátai, például Marine Le Pen, például Salvini, de semmilyen komoly tisztséget nem szavaztak meg a többiek számukra. Tehát ők azért egy karanténben vannak, el vannak szigetelve a többiektől. Utána volt az a reménysége, hogy majd Trump győz, és akkor a világ szélső jobbjai egyesüljetek, majd azok összeállnak valahogy. Hát sereglenek Trump köré, de azért Trump kiszámíthatatlansága egy óriási kockázati tényező, és ugye az rávetül az ukrajnai háborús helyzetre, rávetül a közel-keleti helyzetre, ami egyre bonyolultabb ebben a pillanatban, úgyhogy ezek elég kockázatos játszmák, és mondom, Magyarország számára biztos jövőt csak az jelentene, hogyha erős, gazdag és közeli partnerekkel ápolna bizalmi kapcsolatot, és ez Németországgal kezdődik, és Németországgal pillanatnyilag ez a kapcsolat nem áll fönn.
Még valamiben reménykedhet egyébként abban, hogy ez a jobboldali hullám, ami egyébként szélső jobboldali hullámot is jelent, ez folytatódik Európában. Ugye Ausztriában gyakorlatilag a néppárt csődöt mondott a kormányalakítással, és hát nagy valószínűség szerint a Szabadságpárt, az egyébként választáson győztes Szabadságpárt alkott kormányt, tehát az ő szövetségese. Franciaországban Le Pen nagyon jól áll, azt kell mondanunk, mert az otthoni politikai padhelyzetben már nem sikerült őt annyira visszaszorítani, mint a korábbi években. Ezt megtették. Németországban 20%-on áll az AfD, nem lehet tudni, hogy mi lesz ebből a helyzetből még. És hát mondjuk Hollandia se mutatkozik olyan nagyon derűs terepnek mostanában. Tehát gondolhatja azt, hogy oké, akkor még ki kell várnunk egy-két évet, és aztán, ahogy most fogalmazott nemrég, megindíthatjuk a támadásunk második szakaszát Brüsszel ellen, vagy valami ilyesmit mondott, hogy elfoglaljuk.
Hát ezek nagyon is valós veszélyek, valóban, és még lehetne is folytatni a sort, mert Svédországban is jöttek föl, Dániában is jöttek föl a szélső jobbok. Tehát ma két nagy frontvonal van, a belpolitikákban mindenütt a szélsőjobb előretörése, mert a szélsőjobb demagóg módon, népszerű körítéssel jól szokta megfogalmazni a problémákat. Ahol kicsorbul, az a megoldások. Tehát a probléma megjelölése az lehet nagyon találó, de a megoldások azok szörnyűek, és nem visznek előre. Nos, hát ez országonként megy a csata, sőt Németországban tartományonként ment, ugye láthattuk, hogy például Türingiában, vagy Szászországban, vagy Brandenburgban, hogy jött föl a szélső jobb, és február 23-án következik az országos választás, a Bundestag újraválasztása, és hát nagy kérdés, hogy ott mi lesz a leosztás a pártok között, és milyen kormányzó koalíció jön ki ebből. Na most azért azt látni kell, hogy a szélső jobb ezzel a nyomulással parlamenti helyeket szerez, de nem föltétlenül kormányzati. Ugye ahol a szélső jobb kormányoz, az Magyarország.
Meg Ausztria nem sokára.
Hát Ausztriába közel vagyunk hozzá. Olaszországban egy érdekes képlet, mert ott három szélső jobb párt alkot kormánykoalíciót, élükön ez az Olaszország fivérei párt Giorgia Meloni vezetésével, aki szélső jobb szövegekkel kampányol, de amikor ő leült a miniszterelnöki székbe, akkor ebből visszavett. És tulajdonképpen a belpolitikában vannak erős szélső jobb vonások, például a migránsok kezelése, de a külpolitikában ő Ukrajnát pártolja, megszavazza az Oroszország elleni szankciókat, és általában a középjobb felé próbál mozdulni, és úgy legalizálni magát, és Orbánnal szemben ült, amikor tavaly februárban arról volt szó, hogy Orbán nem akarja Ukrajnának a segélyt megszavazni, akkor Meloni ott ült Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök mellett, Orbánnal szemben. Na most, tehát nem feltétlenül folytat majd szélsőséges politikát. Ausztriában is lehetnek mérséklő erők, nem tudom, bár kikről nem valami biztató figura. Kérdés, hogy a kormányzatba hogy jutnak be, és azért azt is láttuk, hogy fél lábát vetette a szélső jobb például a mostani holland kormánykoalícióba, például a mostani svéd kormánykoalícióba, de attól még ezek a kormányok a nagyasztalnál, amikor a kormányfők ülnek együtt, Európa pártiak, Oroszország ellenesek, tehát nem alakult ki még egy olyan csapat, amiről Orbán álmodott volna. Ugye, és ennek az egésznek a külpolitikai vetülete az az éleződő párharc a világban, ami a nyugati demokráciák és a keleti diktatúrák között egyre élesebben látható.
Hát igen, gondolom, hogy Meloniban nem nőtt meg a szeretet Orbán iránt, miközben ő létrehozta ezt a Patrióták nevű társaságot, hát nem egyedül, meg nem is biztos, hogy ő volt a legfőbb adóász ebben a dologban, de kicsikívül Meloni gyöngítette ezzel. Hogy Meloni legalábbis a negyedik helyre szorult a pártlistán, vagy a rangsorban. És hát van egy fotó, biztos emlékszik rá, ahol Orbán elmélyülten néz valami anyagot, és akkor ott áll mellett a Meloni, és olyan gyűlölködően nézi, hogy hát annál rajzolni nem lehet szebbet. Emlékszik erre?
Hát igen, ezek a testbeszédek, hogy kérdés, hogy az elkapott másodperc mennyiben tükrözi a valóságot, de ez egy érdekes teszt mindenképpen. Na most ugye Orbán nagyon szeretett volna bekerülni a Meloni féle csapatba, amelyik a legmérsékeltebb szélső jobb, ugye ez a Európai Konzervatívok és Reformerek nevű csapat, ahol egyébként a lengyelek is bent vannak, a PISZ párt, és nem vették be. Nem vették be, mert ott több tagpárt azt mondta, hogy Orbán elrontaná az összképet, és akkor nem fogadná el őket legitim partnernek a középjobb, már pedig ők ezen dolgoznak, tehát Orbánt oda nem vették be, és akkor Ugye Orbán nagyjából a német AfD-nek a szövegeit szokta fújni, de oda meg ő nem akart, mert az már nagyon megbélyegző lett volna, hogyha ez a szuverenisták nevű nagyon szélső jobb csoportba került volna. Így jött össze a patrióták. A patrióták attól kapott súlyt, hogy belépett, ugye már említettük, Marine Le Pen és Matteo Salvini. És ők fogják ott a csapatot vezetni. Na most, ami egy érdekes összehasonlítás, igaz, hogy darabra, tehát képviselői létszámra nézve, a patrióták egy kicsit nagyobb, mint ez a Meloni-féle társaság. De a Meloni-féle társaságban több tagállam pártjai vannak, sokkal több tagállam, jobban be vannak épülve az európai politikai struktúrákba, tehát én azt mondom, hogy politikailag ők erősebbek, befolyásosabbak, mint ez a patrióta csoport.
Hát kétségkívül igen, Meloni ugye kapott mindenféle pozíciókat, von der Leyen erre ügyelt, és azt hiszem, hogy épült is erre politika a néppártban is, hogy lehetne megosztani ezt a társaságot. Erre mondjuk nagyon rosszul reagáltak a szocialisták, mert azt mondták, hogy a néppárt kezdi kiszolgálni a szélső jobb oldal, de hát itt valószínűleg inkább egy ilyen fölpuhítás van.
Hát ugye a néppárt részéről most egy nagy teszt lesz. Az egyik legnagyobb európai ilyen néppárt az a CDU-CSU viselkedése, most a választási kampányban, február 23-áig, amikor majd megválasztják az új Bundestagot, és utána a kormányalakításban. Ott viszont azért a kép lett durvább, mert ott a szélső jobb a legszélsőségesebb formájában mutatkozik, ez az alternatíva Németországnak, AfD rövidítéssel egy igen durva párt, és ugye Németországban van egy nagy hagyomány a CDU-ban, CSU-ban, hogy ezt még Franz Josef Strauss mondta, akkori bajor pártvezér, hogy tőlünk jobbra nincs legális politikai erő. És ezt Helmut Kohl szívesen ismételgette. Tehát, hogy ők zárnak a jobb szél felé, másokkal hajlandó koalíciót kötni, volt már nagy koalíció a szociáldemokratákkal, volt kisebb koalíció a szabaddemokratákkal. Most ugye azon vitatkoznak sokat, hogy vajon, ha győznek, és az valószínű, akkor a zöldekkel összeállnak-e. Úgy tűnik, hogy a CDU az nyitottabb lenne, de a bajor CSU nem szeretné a zöldekkel. Hát meglátjuk, hogy Németországban hogy alakul, de egy biztos, az AfD-vel nem fognak összeállni kormányozni, és Németországban van még egy nagyon fontos teszt, ugye ez egy szövetségi állam, ahol 16 tartományban is van politikai élet, van parlament és van kormány. És ott is rendszeresen fölmerül, hogy ki kivel kormányoz, AfD-vel nem.
Nézzük akkor, hogy Európa, ha magára marad, vagy elég jelentős módon magára marad az Ukrajna politikát illetően, tehát ha Trump elkezdi csökkenteni, és bizonyos szempontból már elkezdte az Ukrajnának juttatandó segélyek mértékét, és hát az amúgy is visszaszoruló ukrán front ezzel még nagyobb bajba kerül, akkor Európa mit tehet? Most a NATO főtitkárának volt erre egy javaslata. Azt mondta, hogy oké, az amerikaiak elég jelentős része, azt hiszem, hogy a 50%-nál kicsivel többen mondják már azt, hogy nem támogatják Ukrajna finanszírozását, és Trump sem támogatta ezt tulajdonképpen egy pillanatig sem korábban. Tehát Amerika adjon fegyvert, Európa megfizeti. Ugye ez egy újabb problémát jelent majd, hogy aztán ezt ki fogja megszavazni, például Magyarország fog-e bólintani ezekre az ügyekre, de hát ez egy későbbi kérdés. Minden esetre ez egy ajánlat Trumpnak, hogy igazából megmentheti az arcát, és Ukrajna sem jár sokkal rosszabbul. Mennyi az esély ennek az ötletnek, hogy ebből lesz valami?
azon múlik, hogy Amerika végül is hogyan fog cselekedni. Na most ugye látni kell a különbséget, hogy nekünk, mondjuk Magyarországon az ukrajnai háború, az itt van közvetlenül a határon túl. Ugye hasonlóan voltunk mi a szerbiai dolgokkal, hogy hallották Dél-Magyarországon az ottani lövöldözést, vagy a repülőket. Hogyha ugyanezt Washingtonból nézik, akkor a világ térképen nincs különbség lényegében. Ukrajnai háború, gázai vagy dél-libanoni helyzet és Tajvan között. Mindegyik egy távoli góc, mindegyik fontos lehet Amerikának, de nincs közvetlen hatása. Aminek közvetlen hatása van, az a mexikói határ, hogy ott hányan jönnek át naponta, vagy nagyon közeli dolog, amiket most itt Trump bedobott, hogy Grönland vagy Panama. Az közel van, az látható Amerikában. Na most, ugye nekünk nagyon fontos, és egész Nyugat-Európának nagyon fontos, hogy Oroszország mohó terjeszkedését megállítani. Nem legyőzni kell Oroszországot. Oroszország éljen békében a saját határain belül. Azt kell megakadályozni, hogy ezeken a határokon túllépjen, márpedig erre nagyon sok példát szolgáltatott eddig is. Valahol álmodik a Szovjetunió visszaállításáról, de legalább Ukrajna megszerzéséről, ugyanúgy, ahogy Belaruszt is a saját gyarmatává tette. Na most ezt kell megakadályozni, mert hogyha egy ilyen agresszornak, egy ilyen terjeszkedő hatalomnak bármilyen engedményt tesznek, akkor jön a következő lépés. Akkor azt zsebre vágja, és jön a következő támadás, terjeszkedés. Tehát ide nagyon hatékony megoldás kell. Közel járunk már egy olyan helyzethez, mint hogy mindkét fél kezd belefáradni a háborúba, hogy valamiféle egyezkedés megindul. Erre még nincs végrehajtható, fenntartható megoldás. Tehát még senki nem állt elő olyan képlettel, ami valóban biztosítaná a békét és az orosz terjeszkedés megfékezését. Ha Amerika fölismeri, hogy ez neki kis érdekük, akkor beleáll. Anyagilag Nyugat-Európa nagyon sok mindent meg tud oldani, mert pénz van. Tehát az Európai Unióban nem a pénz szokott hiányozni. Az van bőven a politikai akarat, hogy mire költsük, és milyen formában. Van elméletben hadipari kapacitás. Tehát ha akarják a kormányok, akkor meg lehet dobni. Ugye Németországban volt egy ilyen 100 milliárd eurós terv, illetve van is, hogy el kell kezdeni nagyon komolyan gyártani védelmi eszközöket, lőszert, páncélosokat, repülőket, mert vége van a békés időszaknak. Föl kell készülni arra, hogy esetleg ezeket használni is kell, de addig is elrettentő erőként föl kell sorakoztatni. Tehát pénz is van, hadipari kapacitást is lehet teremteni, ami nehezen állna meg Amerika nélkül, az a NATO katonai ereje. Tehát oda kell az amerikai hadsereg a teljes struktúrájával, a világméretű támaszpont hálózatával, és mindenképpen kell a NATO parancsnoki rendszere. Mert azt tartja össze a nemzeti hadseregeket, és annak még nem találták ki a megfelelő európai alváltozatát. Voltak ilyen elképzelések és kísérletek, de egyelőre az NATO szinten működik, ott jól működik, erősödött például a svéd és finn csatlakozással, erősödött mindazzal a tapasztalattal, amit elsősorban Ukrajna szerzett számunkra, mert Ukrajna vásárolta meg számunkra a békét egyelőre. Ők véreznek, ők harcolnak, ők használják a nyugati technikát, és azért ott van Lengyelország, amelyik nagyon sokat tanult ebből, és nagyon erőteljesen készül arra, hogy megvédje magát, ha kell.
Az európa-amerikai viszony, de volt egy pánik, nem tudom másként fogalmazni, pánik tanácskozás az európai vezetők között, nem volt ennek ilyen nagy hírverése, amikor Trumpot végül is beiktatták, hogy akkor most hogy fogunk bánni vele. És hát mindenféle egyéni utak, módak persze elindultak, ez leginkább az udvarlást jelentette. Ez Macron részéről is nyilvánvalóvá vált, Meloni részéről is, bár Melonit mintha jobban kedvelné. És hát ugye meg is hívta őt a beiktatási szertartására. Majd azt is mondta, hogy akar tárgyalni első vagy második útján egy európai vezetővel. Aztán hozzátette, hogy a brit miniszterelnökkel szeretné, de ebből nem derül ki igazából, hogy akkor most az olasszal tárgyal, utána a brittel vagy fordítva, és hogy tulajdonképpen mit akar tőlük. Minden esetre, amitől olyan nagyon tartottak, hogy szankciókkal kezd, ami Európa esetében a vámokat jelenti, ugye egy 10%-os vámemelést az európai árukra, eddig nem történt meg. Itt is lehet valami fordulat, vagy megjelenik valami, amire Trump úgy érzi, vagy a csapata úgy érzi, hogy figyelni kell, mert mondjuk, mintha Kína esetében se szorgalmazná már a korábban beígért vádemeléseket, mintha megriadt volna attól, hogy hát ez az amerikai inflációt nagyon meg fogja lökni.
Ugye egy szövetségi rendszeren belül az ember azt várja, hogy összeülnek a vezetők, egyeztetik az álláspontjaikat, és utána ezt egységesen képviselik kifelé. A NATO-nak így kell működnie, így kellene működnie, és itt most van egy zavaró tényező, hogy egy olyan politikus került kulcspozícióba, akiről nem tudom, hogy holnap reggel, ha fölébred, akkor éppen mit fog mondani, amit nem egyeztetett a többiekkel, ami mindenkit meglep, és amit nehéz kezelni. Na most ebben a szituációban próbálnak olyan politikusokat keresni, azonosítani, akik egy ilyen furcsa viselkedésű emberrel szót értenek. Tehát akinek van valami kis pszichiáteri beütése, ugye Emmanuel Macron nagyon ügyesen manipulálja a partnereit. Látszik, hogy Giorgia Meloninak is vannak ilyen kvalitásai, és például Mark Rutte, korábbi holland miniszterelnök, most a NATO főtitkára, szintén nagyon ügyes tárgyalónak tűnik, tehát nem akar a racionalitás szintjén kommunikálni a Trumppal, hanem valamilyen személyes hangot tud megütni, és kicsit manipulálja.
Ekkor simogatás?
Igen, hát és igen. Arra hallgat. Na most persze nagy kérdés, hogy ezzel egyáltalán mit érnek el, és az lenne a jó, hogyha volna néhány alapvető kérdés, amiben megegyeztünk, és amit mindenki úgy fog végrehajtani, hát ebben nem vagyunk most biztosak.
Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy miről döntött és miről nem, az nem jelenti azt, hogy tudható, hogy ez egy fönntartható állapot lesz, igen, és hogy Európa mire számíthat. De hát Európa mit tehet? Először is, ugye ön azt mondta, hogy van pénz. Van-e lehetőség arra, hogy az európai véderő végre kiépüljön? Mert voltak korábban, akik azt mondták, hogy oké, jön a Trump, ez egy esély Európának, hogy a saját lábára áll. Több dolog van.
Az nagyon fontos, hogy a NATO egy adottság. A NATO-nak van egy alapvető szabálya, ez a közös területvédelem, bárkit megtámadnak, akkor mindenki felsorakozik mellette, ez az 5. cikke a washingtoni szerződésben. Ha ez nem működik, akkor a NATO nem működik. Tehát akkor ez a struktúra nincs így. Európának nagyon sok lehetősége van. Most, ami érdekes a politikai struktúrában, hogy a nemzeti kormányok nem túl erősek, mert ugye Németországban összeomlott a koalíció, újat választanak, Franciaországban nagyon megosztott a nemzetgyűlés, Ausztriában nem tudjuk, hogy mi lesz, Csehországot emlegettük, úgyhogy talán szilárd pont most Lengyelország és Spanyolország, és ugye a NATO köreiben az Egyesült Királyság, de ami biztató jel, hogy ugyanakkor az Európai Uniós intézmények erősödtek, sokkal erősebb ma az Európai Parlament, mint volt az előző 5 éves időszakban. Új seprő, újjáválasztott emberek, és sok jó figura van a Strasbourgi Parlamentben, akik új lendülettel cselekszenek. És én nagyon jónak látom, erősnek látom az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottságban minden tagállamból van egy ember, és a 27-ből most 21 új. 21 új, a fele, több mint a fele az egésznek 14 néppárti, és tulajdonképpen mindössze 2 szélső jobb szereplő van ebben. Mérsékelt szélső jobb az olasz alelnök, ugye Meloninak az embere, kapott egy alelnöki pozíciót. Tulajdonképpen az egyetlen szélső jobb a magyar biztos, Várhelyi Olivér, aki Budapestről is kap instrukciókat, amit nem volna szabad elfogadnia, mert ugye az európai biztos csak európai érdekeket képviselhet, de ő ott egyedül van, tehát nincs még egy kollégája, aki ugyanazt a politikai vonalat képviselné, és van egy tapasztalt, továbbszolgáló Ursula von der Leyen, és van egy nagyon erős külügyi főképviselő, jó választás volt a volt észt miniszterelnök asszony Kaja Kallas megbízása, ő a külpolitikus, ő fog ma elnökölni azon a külügyminiszteri tanácson, ahol Szijjártó Péter megkísérli mondjuk az orosz szankciók vétózását, hát majd meglátjuk, hogy mire mennek, nem lesz kényelmes helyzetben a magyar külügyminiszter.
Igen, bár azt hiszem, hogy ez hozzászokott. Igazából olyan, mint a főnöke, ő szereti a konfrontációt, és ha nincs erre oka, akkor is úgy olyan konfrontatív módon fogalmaz, mintha lenne erre oka, vagy ürügye. Az egész ember egy támadásra van berendezve.
Igen, egy örökös kampány folyt és folyik jelenleg is, de ez azáltal is súlyosbodott, hogy először Orbán hosszú regnálása óta van egy valódi kihívója, ugye a Tisza párt és Magyar Péter személye, és ezért élesebb lesz a politikai élet Magyarországon. A következő egy évben, amíg eljutunk a 26-os választásig, ennek része ez a külpolitikai showműsor is, hogy mi dacolunk a világgal, mindenkivel szemben állunk. Kérdés, mire megyünk vele, mert közben az uniós pénzek nem jönnek, a büntetés ketyeg ugye a menekültügyi rendszerben, plusz a késedelmi napi 1 millió késedelmi pótlék, úgyhogy ez a hajó elkezdett süllyedni.
Igen, és a másik kérdés az, hogy nem tudom, hogy ez ügyben mire számított Orbán, hogy az ő úgynevezett békemissziója, külpolitikai sikerei, vagy éppen hát állítólagos mély barátsága az amerikai elnökkel, amivel hát tudjuk, hogy mennyit ér, hát ezek ilyen homokra írt dolgok lehetnek, hogy ezek mennyire érdeklik a magyarországi választókat, mert az közhely egyébként a sajtóban biztos. Emlékszem, a magyar sajtóban mindig közhely volt, a magyarokat a külpolitika, a külügyek, a külföld nem érdeklik.
Ez hát általában akkor... így van választási kampányokon, azt szokták mondani, hogy a programok külpolitikai fejezeteit csak a nagykövetségek olvassák el. Valahol a háttérben ott van ez a hősködés, de igazából a magyarokat az érdekli, hogy mi van a kórházakban, mi van az iskolákban, hogyan kúsznak fölfele az árak az élelmiszerboltokban, ezen fog eldőlni a 26-os választás.
Köszönöm szépen, hogy itt volt Balázs Péter volt, uniós biztos, köszönöm. És itt a műsor vége, Józsa Márta, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Korpás Krisztina és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót.